Mi pedig itt a gyülekezetbe dicsérjük tovább Istent, és énekeljük a 206. énekünket. A 206. énekünknek az első három versszakát énekeljük. A 206. énekünk így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatja. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amint írva található a Márk írása szerint való szent evangéliumban, a 12. részben, az első 12 versben. A hosszabb ígére való tekintettel foglaljuk el helyeinket. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, porsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valaki-e volt még? A szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Kedves testvéreim, ha az országot járjuk, akkor manapság sokfelé látunk szép szőlős kerteket, szőlős birtokokat. És már most látjuk, ahogy kezdenek a rügyek hajtani, aztán jönnek az illatos virágok, majd később behozza a gyümölcsét is a szőlős kert, az amatos, ízes, várva várt gyümölcsöket. Milyen boldog az olyan szőlős gazda, aki így tekinthet a maga szőlős kertjére. A Teremtő Isten ugyanígy plantálta ezt a világot, az egész teremtett mindenséget, és benne ő a Teremtő helyezett el bennünket is, hogy mi ennek a szőlőskertnek a gondviselői legyünk, hűségesen és engedelmesen munkálkodjunk benne, hogy utána ez a szőlőskert sok zamatos gyümölcsöt teremhessen. És ott, ahol a Teremtő Istenre tudott figyelni az emberiség, és ott, ahol az emberek engedelmesek voltak Istennek, ott, ahol ez a két lényeges dolog megvalósult, ott mindig megjöttek a szép és áldott termések. A választott nép életének is voltak gyönyörű korszakai, amikor dúsan termett a szőlőskert. Aztán a keresztény egyházban is sokszor volt olyan fellendülési időszak, amikor a zamatos gyümölcsök láthatóvá váltak, és azoknak a gyümölcseit kóstolgathattuk, ízlelhettük. És mondhatom, hogy a magunk életében is, családjában, munkahelyén is sokszor láthattunk ilyen drága gyümölcsöket. Mert ott, ahol Istenre figyelnek az emberek, a Teremtőre, és ahol engedelmeskednek a teremtési rendnek, ott mindig megszületik a jó termés is. És Isten azt akarja veletek is, velem is, hogy mindannyian ilyen szőlőtőkék lehessünk, és ilyen szőlőmunkások lehessünk, akik ebben a gyönyörűséges világban meg tudjuk teremni a jó gyümölcsöket. Hogy öröm legyen a mennyben is, és öröm legyen itt a földön közöttünk is. Isten erre hívott meg minket, hogy mi így éljük a magunk életét, és így hozzunk sok és áldott gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Sajnos, hogy nem mindig tudunk kellőképpen odafigyelni a Teremtőre, és nem tudunk kellőképpen odafigyelni arra, hogy hogyan kell nekünk a szőlőskert munkásainak a teremtési rend szerint munkálkodni. És ebből mindig súlyos bajok származtak. A választott nép életébe is voltak ilyen keserű korszakok. Ézsaiás prófétától olvastam fel azt a szakaszt, amely sok mindenben egyezik a mai ige szakaszunkkal. Mert az is egy olyan korszak volt, amikor elfeledkezett a választott nép az ő teremtőjéről, és nem akart a teremtési rend szerint munkálkodni. A maga útját akarta járni. És a keresztény egyháznak is sajnos volt olyan korszaka, amikor nem a teremtőre figyelt, és nem a teremtési rendre figyelt. És ennek keserűen kellett meginni a egész keresztény egyháznak a levét, azért, mert engedetlenné vált, mert nem azt cselekedte, amit az ő ura elvárt tőle. Itt a felolvasott ige arról beszél, hogy mi annyira önzőkké tudtunk válni, hogy ki akartuk sajátítani a szőlőskertet. Azt, ami az Istené, azt el akartuk venni, és elvesszük, és a magunkénak tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy mi itt úgy uralkodhatunk, és úgy gazdálkodhatunk, ahogy mi akarunk. És aztán, ha gazda küldi a munkásokat, a munkásokhoz az ő szolgáit, a termésért, akkor megint önkényesen cselekszünk. Talán éppen úgy, ahogy itt a felolvasott igében Jézus elmondta azt, hogy egymás után küldött Isten szolgákat, hogy behozzák a termést, és a szőlő munkásai pedig a megbízott emberek, a kiválasztottak, azok egymás után megverték, és meggyilkolták ezeket a követeket. Akár a prófétákra gondolunk, akár azokra, akik az evangéliumot hirdették évszázadokon keresztül. Szomorú korszakok voltak ezek a világ életében. És ha arra gondolunk, hogy hogy telt el a 20. század, amelyre sokan még nagyon jól emlékezünk, akkor azt láthatjuk, hogy ez is egy eltékozolt évszázad volt. Lehetett volna egy szép és boldog évszázad, ha nincs benne két világháború, és hogyha utána nem kezd el uralkodni egy liberális gondolkozás. És utána pedig a második világháború után itt Kelet-Európába jött a kommunizmus, és jött vele együtt az Isten üldözés és a vallás üldözés. Visszaemlékszem arra, hogy pár évvel ezelőtt Svédországban egy gimnazista diák kezdett el az iskolába lövöldözni, és sok osztálytársát és tanárát megölte, illetve megsebesítette. És akkor az igazgató jelentette ki, hogy ne csodálkozzunk, hogy ilyesmi történik a mi iskolánkba, hogyha kiűztük belőle Jézus Krisztust, kiűztük a társadalmunkból a kereszténységet, akkor nem várhatunk jobb világra, és nem várhatunk jobb termésre. Akkor ilyen borzalmakkal kell nap mint nap szembesülnünk. Igen, sajnos, hogy Jézusnak igaza van. Jézus azt mondja, hogy igen, ott, ahol erőszakoskodnak, ott, ahol kisajátítják az emberek azt, ami nem az övék, ami az Istené, ott nem lehet béke, nem lehet öröm, nem lehet szeretetteljes társadalmi berendezkedés és társadalmi élet. Ott elkezdődik a harag, a gyűlölség, az irigység, a gonoszság, és az emberek egymás hajába kapnak, és veszekednek, verekednek, háborúznak, gyilkolják egymást. Pedig nem ezt kellene cselekedni. Sőt, itt az ige még arról is beszél, hogy mi még azt a szegeletkövet is elvetjük, azt a sarokkövet, amely a jövendőnket biztosíthatná. Nem csak a követekkel bánunk csúnyán, nem csak azokat öljük meg, és nem csak a szeretett fiút utasítjuk ki a táboron kívülre, hanem a jövendőnket is kockára helyezzük, mert nem a szegeletkőre akarunk építeni. Úgy gondoljuk, hogy mi azt csinálhatunk ebben a világban, amit mi emberek akarunk, önző módon. És ennek súlyos ítélete van, mert itt a felolvasott ige is azt mondja, hogy Isten egy darabig türelmesen vár, de utána elveszi a szőlőskertet és másnak adja. És Isten elveszi tőlünk az örömöket, elveszi az áldásokat, elveszi az üdvösséget. És marad számunkra a bűn, amely egyre jobban halmozódik, egyre gonoszabbá válik, egyre több és több áldozatot követ el. Adi mondja, hogy néhány ezer évig tűr az Isten, de azután jaj a gyilkosoknak, nem lesz majd kegyelem azoknak. És így van, hogy néhány ezer évig tűr az Isten, de azután jaj a gyilkosoknak. Pedig Isten gondoskodni akart ennek a világnak a jövendőjéről. Ő elküldte a szeretett fiút, Jézus Krisztust, hogy ő megváltsa ezt az engedetlen és gonosz magának való világot, és benne minket. Hogy ő megajándékozhasson utána egy olyan szép és örvendetes élettel, amelyben érdemes szépen élni, amelyben érdemes kiteljesedni, amelyben érdemes jó gyümölcsöket hozni. Ő ezért küldte el az ő egyszülött fiát, és ezért adta halálra is, hogy ő minket megváltson, és nekünk új életet ajándékozzon. És úgy ajándékozta őt nekünk, hogy rajta keresztül a mi egész életünket akarta megújítani, hogy az biztonságos jövendő lehessen mindannyiunk számára. Ezért tette Jézus Krisztust szegeletkővé, sarokkővé. Lehet, hogy ma már sokan nem értjük ezt a kifejezést, holott évszázadokon keresztül, ha valaki házat épített, akkor mindig az első dolog az volt, hogy kiválasztott egy olyan nagy követ, amelyet kétharmad részében bele lehetett sülyeszteni a földbe, egyharmad része kimaradt, és aztán ehhez ragasztották az alapnak is, és aztán a falaknak is a tégláit, hogy abból egy biztonságos épület születhessen. Én Brassó tövébe, Hosszúfaluban nőttem fel, édesapám is lelkész volt, így parókián nőttem fel egy olyan épületbe, amit nem mi építettünk. És felfedeztük, hogy az egyik sarokszobában hiába próbáljuk a meszelés alkalmával eltüntetni a repedéseket, ott mindig újból és újból megjelennek ezek a repedések, és már-már tenyérnyivé nyíltak meg a falak, és veszélyeztették az egész épületet. Mikor eljött annak az ideje, és anyagilag is lehetővé vált, hogy kibontsuk az épületnek a sarkát, akkor jöttünk rá arra, hogy lelkiismeretlen emberek annak idején, amikor a 20. század elején ez a gyönyörű épület épült, akkor mindenféle törmeléket behaigáltak oda. Hiányzott a sarokkő, és utána sok munkával és nagy anyagi áldozattal lehetett csak helyrehozni ezt az épületet. Ha jól választjuk meg a sarokkövet, és hogyha a sarokkövet beépítjük oda, ahova kell, beépítjük a magunk életébe, akkor erre lehet jövendőt építeni. Akkor szép lehet a holnap, és akkor lehet gyümölcstermő a mi életünk. És Isten azt akarja, hogy mindannyiunknak az élete lehessen ilyen élet, amelyben mi előre tudunk tekinteni egy szép jövendőre, és úgy tudjuk vállalni az életet, és úgy tudjuk vállalni a munkát, hogy látjuk a teremtő, megváltó és megszentelő Istennek a munkáját, és ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy érdemes az Isten teremtési rendje szerint élni és munkálkodni. Érdemes úgy nekifogni minden munkának, hogy benne az Isten segítségét tudjuk kérni. Nem hiába való az ilyen munka. A második századból származik a Hermas Pastora nevű újszövetségi irat, amely sokban a Biblia kutatóknak is segítségére volt. És a Hermas Pastora leírja ezt a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatot, de egy kicsit másként. Úgy írja le, hogy a szőlőben a szőlőmunkások azok rabszolgák. És amikor a szőlős gazda visszatér, hogy kérje a maga részét, akkor a rabszolgák kiadják a megfelelő részt az ő gazdájuknak. És akkor a gazda felszabadítja a rabszolgákat, és az ő szeretett fiának örökös társaivá teszi ezeket a rabszolgákat. Tehát még örökös társak is lehetünk. Örökös társai Jézus Krisztusnak, akik készek vagyunk engedelmeskedni Istennek, készek vagyunk a teremtési rend szerint élni és munkálkodni, azok örökös társai lehetünk itt a földi életben és a mennyekben egyaránt a mi Úrunk Jézus Krisztusnak. És Isten ilyen csodálatos életre hív el minket. És ebben az életben lehet kisebb léptékek szerint jót cselekedni, és lehet nagyobb léptékek szerint is jót cselekedni. Isten maga ad nekünk talentumokat, ő ad munkakedvet, munka lehetőségeket, ő vezeti az életünket, hogy ne hiába való legyen az életünk, ne üres legyen az életünk, ne veszekedés és gyűlölség legyen az életünk, hanem lehessen üdvösséges a mi életünk. Ő ilyen életre hív el bennünket. De ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a szegeletkőre tudjuk építeni a holnapunkat, a jövendőnket. Én egy éve lakom itt ebben a gyülekezetben, és ez alatt az idő alatt is örömmel tapasztaltam, hogy a férfiak is és az asszonyok is ebben a gyülekezetben igyekeznek valami olyan szeretett szolgálatot vállalni, ami ezt a közösséget építi. Hiszen úgymond jövevények vagyunk mi reformátusok itt ezen a vidéken, és szükség van arra, hogy ha összefogunk, akkor olyan közösséget teremthessünk itt, amilyen Isten kedve szerint való. És ezekkel a szolgálatokkal, amelyeket itt hűséggel végeznek férfiak és asszonyok egyaránt, ezzel lehet építeni ezt a jövendőt. És lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy ez csak egy olyan kis lépték szerint valami való dolog, nem is olyan nagyon lényeges. De azt hiszem, hogy itt kezdődik az a fajta szolgálat, amelyet Isten tőlünk vár. És hogyha ezt az iskolát, amely ma még ilyen kisebb lépték szerint való, ezt kijárjuk, akkor alkalmasokká válunk arra, hogy nagyobb lépték szerint is zamatos jó gyümölcsöket tudjunk teremni. 30, 60 és akár 100 annyit. Isten így áldjon meg bennünket, hogy tudjuk megteremni a Teremtőnek a teremtési rend szerint ezeket a jó gyümölcsöket. A 30, a 60 és a 100 annyit is. Amen.